Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már csak karnyújtásnyira van a béke, mondta az M1 állami televíziónak adott évértékelő interjújában a hétvégén Orbán Viktor. A miniszterelnök arra számít, hogy január 20-án az új amerikai elnök Donald Trump hivatalba lépésével új világ kezdődik, de addig is a reális célokat érdemes szem előtt tartani, és javasolt is egy karácsonyi tűzszünetet. A háború hatásairól szólva kiemelte a halálos áldozatok, az özvegyek és árvák egyre növekvő számát. Emellett a gazdasági hatásokra utalva példaként az energiaimportról beszélt, amelyet korábban egy év alatt 7 milliárd amerikai dollárt kellett fizetni, az idén már 17 milliárdba kerül. Hallgassanak el a fegyverek karácsonykor, szólított fel a kereszténydemokrata néppárt. Azt írták, mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség, de mindenek előtt egy karácsonyi fegyvernyugvása. Megjegyezték, az első világháborúban is meg tudtak egyezni, hogy néhány napig ne kelljen senkinek meghalni a fronton. A tűzszünet, bár nem oldja meg a konfliktust, lehetővé teszi, hogy a tárgyalásos megoldások előtérbe kerüljenek, mutattak rá. Utaltak arra, a karácsony alapvetően keresztény ünnep, ugyanakkor vallási és kulturális jelentősége az egész világ számára meghatározó. Emlékeztettek, Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója során mindent megtett, hogy szomszédunkban végre elhallgassanak a fegyverek. Elfogadhatatlanok az orosz nukleáris energiahordozókat célzó és a szlovákiai villanyáram előállítását veszélyeztető szankciók, szögezte le a szlovák miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnöknél Moszkvában tett látogatását követően. Erről a TASZ, a szlovák közszolgálati hírügynökség számolt be Robert Ficónak a közösségi médiában tett bejegyzésére hivatkozva. A szlovák kormányfő bejegyzése szerint a találkozón az ukrajnai helyzet békés rendezésének lehetőségeiről, energetikai kérdésekről, valamint a kétoldalú szlovák-orosz kapcsolatokról esett szó. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint sikerült megegyezniük a koalíciós partnerekkel arról, hogy a kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDSZ alkotja a nem magyar nemzeti kisebbségi frakció parlamenti támogatásával. Az új kormány 16 miniszterből áll, az RMDSZ-nek először lesz pénzügyminisztere Táncos Barna személyében, aki egyben miniszterelnök helyettes is, Cseke Attila pedig a Fejlesztési Minisztériumot irányítja. A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, a kétoldalú kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete, írt a Szijjártó Péter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az RMDSZ bravúros parlamenti választási eredmények kiváló alapot adott ahhoz, hogy a szövetség ismételten részese legyen a bukaresti kormánykoalíciónak. A külgazdaság és külügyminiszter közölte, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az RMDSZ részvételével működő romániai kormányokkal mindig egyszerűbb a közös munka, mindig könnyebben érünk el a mindkét ország és mindkét nemzet számára fontos eredményeket. Az eddigi 600 millió helyett 2025-ben 800 millió forint lesz a nemzetiségek energiahatékonysági beruházásainak pályázati keretösszege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós ismertette, a központi költségvetésben több mint 2 milliárd 300 millió forinttal kapnak többet a Magyarországon élő nemzetiségek az idejéhez képest, összesen 14 milliárd forintot. A téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés december 15-én lezárult első szakaszában országosan 779 helyen vizsgálódtak a hatóságok, ismertette a szakállamtitkár. Nobilis Márton elmondta, az ellenőrök leggyakrabban 35 esetben higiéniai hiányosságokat tapasztaltak, a dolgozók egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban 26 esetben tártak fel hiányosságot. 149 különböző élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból, kevesebb mint egy tonna mennyiségben, aminek a legfőbb oka a jelölési hiba volt, leginkább a külföldi édességeknél. A tapasztalt hiányosságok miatt egy üzletben kellett a tevékenységet korlátozni, emellett az ellenőrzők 3 alkalommal figyelmeztetést, 59 esetben bírság kiszabását alkalmazták szankcióként, utóbbiak összege idáig 4 millió forint, de több eljárás még folyamatban van. A téli szünetben minden nap várja utasait a gyermekvasút, közölte a MÁV. A fényvonat Hűvösvölgyből páros óra 10 perckor, Széchenyi-hegyről páratlan óra 3 perckor indul. A hagyományos vonatokon kívül december 28-án, 29-én és január 4-én, 5-én nosztalgia vonat is közlekedik Gőzmozdonnyal. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, napközben inkább nyugaton, majd estétől északkelet felől szakadozhat fel jobban, illetve csökkenhet a felhőzet. Kelet felől egyre több felé kell számítani csapadékra, eleinte inkább havazás valószínű, melyet aztán havas eső válthat fel. A szél nagy területen viharossá fokozódik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben plusz 3-4 fok körül alakul majd. Elsősorban a hegyvidéki tájakon, azon belül is a mecsekben és környezetében lehet fehér a táj szenteste, közölte a Hungaromet. Híreinket hallották.
A nap verse.
Lackfi János, téli ringatózás. Jég pendül talprop. Ág recsen, tarlottan. Hó, 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 mindenhol hullongó hintőpor. Fűmagnak szendergés, állatnak hempergés. Hó, 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 ragasztó, lábat megakasztó, kezet megfagyasztó, felhőző, ravasz hó.
Lackfi János téli ringatózás című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Lackfi János József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós. Budapesten született 1971-ben. Szülei Mezei Katalin és Olá János író, költő. Publikálása kezdetekor vette fel a Lackfi nevet, hogy apjával összenetévesszék. 1985 és 89 között a Táncsics Mihály gimnázium diákja, első publikációja ebben az időszakban 1987-ben jelent meg. Az LTBTK magyar-francia szakán szerzett diplomát 1996-ban, majd az ELTÉ-n a magyar irodalom történet tanszéken doktorált. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem francia tanszékének adjunktusa, a kreatív írás program egyik vezető oktatója Vörös István mellett. 1999 óta a Nagyvilág című folyóirat, 2000-től a doc.hu internetes folyóirat egyik alapítója, szerkesztője. A Magyar Írószövetség és a JAK tagja, valamint a Magyar Pen Klub titkára, irodalmi tevékenysége mellett fényképei a Kaligram, a Kortárs és a Liget című folyóiratokban jelentek meg. Párok című első önálló kiállítása Kaposvárott, Pilis Csabán, majd Budapesten az Írószövetség klubjában volt látható. 6 gyermek édesapja, kedvelt költői Kosztolányi Dezső és Vörös Sándor.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. december 23-a hétfő van. Műsorunkban az imádság évéről, a 2025-ös szent évről és karácsony ünnepéről lesz szó. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát. Beszélgetésünknek ezúttal a témája a Szent Év, de ezt a beszélgetést, illetve a témát, a Szent Évet nem tudjuk elválasztani attól, hogy a Szent Évet megelőzte az imádság éve, és már Csabi atyával a Lélekszava című műsorunkban erről az imádságról sokat elmélkedtünk, illetve a Szent Év megnyitása előtt, egyházmegyei szintű megnyitása előtt van karácsonynak az ünnepe. Karácsonyt most ebben az évben mi úgy fogalmaztuk meg, és a beszélgetésünkben erre is ki fogunk térni, hogy a karácsony az a remény születése, illetve a Szent Évnek is Ferenc pápa a következő mottót adta, hogy a remény zarándokai. Ezek köré, a témák köré igyekszünk csoportosítani a beszélgetésünket és támpontokat adni a kedves hallgatóknak, mind a Szent Évre, hogy ezt hogyan kell megélni, mit jelent a Szent Év, illetve az előttünk álló karácsonyi szent ünnepre, a remény születésének az ünnepére. Csabi atya, arra kérlek, hogy kezdjük először egy olyan bevezetéssel, hogy mit jelent a Szent Év, milyen gyakran hirdetti meg a Szent Évet a pápa.
Szeretettel köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat. Nagyon fontos a Szent Évről, erről az előttünk álló Szent Évről beszélnünk, és arról, hogy hogyan is alakult ki a Szent Évnek a fogalma valósága, mik is voltak az előzmények. Hát először is kezdjük azzal, hogy a Ferenc pápa a 2025-re tervezendő Szent Évnek a címeként azt adta, hogy a remény zarándokai. És most tekintsünk vissza ennek a Szent Évnek az előkészítésére. Február 11-én 2022-ben a Szentatya levelet küldött Rino Fisichella érseknek, az új evangelizáció pápai tanács elnökének a 2025-ös jubileumról. Most nagyon fontos, hogy ez a jubileum szó is, itt egy kicsit álljunk meg, azt jelenti, hogy hát egy ünnepi évforduló, majd ezt később részletesebben kifejtjük, de van benne a jubileumban egy olyan is, hogy a jóbel, a szabadulás, ami már az Ószövetségben jelentkezett, az Ószövetségi Szentírásban is olvashatunk róla. De ünnepi évfordulókat jelent, ugye a mi magyar nyelvünkben, viszont etimológiája pedig az, amit mondtam, hogy benne van a szabadulás. Ez majd később visszatér, nagyon, nagyon fontos a szabadulás, és már rögtön mondom, hogy jelesül a legfontosabb szabadulás, amit az Úr Jézus Krisztus elhozott, a bűntől való szabadulás. De persze ennél többről is van szó. Na most visszatérve, azzal bízta meg a pápa Rino Fisichella érseket, találja meg a megfelelő formáit annak, hogy a Szent Évet intenzív, lendületes, hittel, élő reménnyel és tevékeny szeretettel készítsük elő és ünnepeljük meg. Hát egy kicsit idéznék, vagy talán valamivel többet is a pápának a leveléből. Kedves testvérünknek, Rino Fisichella érseknek, az új evangelizáció pápai tanácsa elnökének. És itt jön, felhívom a tisztelt rádióhallgatók figyelmét, egy gyönyörű áttekintés a Szent Év kialakulásával kapcsolatban. A Szent Év mindig nagy lelki, egyházi és társadalmi jelentőségű esemény volt az egyház életében. Amióta 8. Bonifác 1300-ban bevezette az első Szent Évet 100 éves ismétlődéssel, amely aztán a bibliai szentírási mintára, ezt már érintettem, 50 évessé vált, majd 25 évenként ismétlődőként állandósult. Ugye mikor lesz most a 21. században az első ilyen Szent Év, ez a már a 25. évforduló? 2025-ben. Isten hívő szent népe ezt az ünnepet a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, és most jön az, amivel kezdtem, mert a bűnök bocsánata és különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez. Most itt érdemes megállni a búcsúnál. Miről van szó? alapfogalmakat tisztázzunk, illetve alapfogalmakat nézzünk meg. Amikor a kiengesztelődés a bűnbocsánat szentségében megvalljuk a bűneinket, kiengesztelődünk Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal, az egyházzal, az Isten tehát megbocsátja őszinte bűnbánatunkból fakadó bűnvallomásunkat, bűneinket. Ez azonban nem jelenti azt, mert ő nem csak irgalmas, hanem igazságos is, végtelenül igazságos, hogy a bűneink büntetése mint egy magától, automatikusan magától elmaradna. Na most akkor a bűnök büntetése az ideig való, tehát amíg a Földön élünk, azt nevezzük ideig valónak, ugye, mert hát lineáris a földi létünk, a fogantatástól egészen a testi halálig tart, és a testi halált azt mi keresztények nem befejezésnek, megsemmisülésnek, hanem mennyei születésnapnak tartjuk. Na most, átvezetésnek a mennyországba, az örök boldogságba. És kérem, a búcsú az ideig tartó, vagyis a földi életünkben minket érő, vagy ránk váró büntetések elengedését jelenti. Ennek a latin neve indulgencia. Akkor most sokakban felvetődik, hogy mi az, hogy búcsú? Az az igazság, hogy az egyházon belül, nem beszélve az egyházon kívül emberek számára, ez egy olyan nagyon idegenül csengő fogalom. Persze most már sajnos ez egyre inkább elterjedtebb, hogy sokan, akik az egyházi nyelvezetet ismerjük, azt tapasztaljuk, hogy rengeteg ember alapfogalmakkal nincs tisztában, ennél sokkal egyszerűbbek kell. De a búcsú azt jelenti, hogy mit egy búcsút intünk a büntetéseknek. Na most viszont ennek vannak feltételei már, hogy búcsút nyerjünk. És itt akkor folytatom. A hívők gyakran egy hosszú zarándokút végén az egyház lelki kincseiből merítenek, amikor a Szent Kapun, ugye van a Szent Péter Bazilikának egy Szent Kapuja, áthaladnak, és kifejezik tiszteletüket Péter és Pál apostol erekéi előtt, ugye ők ott szenvedtek vértanúságot, Péter sírja fölé emeltetett a Szent Péter Bazilika, melyeket a római bazilikában őriznek. Az évszázadok során zarándokok milliói keresték fel ezeket a szent helyeket, élő tanúságot téve az egyház mindig érvényes hitéről. 2000. évi nagy jubileum az egyházat történelmének harmadik évezredébe vezette be, Szent II. János Pál nagyon várta és nagyon vágyott erre a jubileumi évre, abban a reményben, hogy az összes keresztény legyőzve a történelmi megosztottságokat együtt ünnepelheti, most figyeljünk, Jézus Krisztus az emberiség megváltója születésének 2000. évfordulóját. Most a 21. század első 25 évének végéhez közeledünk, és el kell kezdenünk az előkészületeket, hogy a keresztény nép a szentévet annak teljes lelki pásztori jelentőségében megélesse. Hogyan? Még ez fontos. Ebben a tekintetben jelentős állomás volt az irgalmasság rendkívüli jubileuma, hát ez azt hiszem 2013-ban ugye tartottuk az irgalmasság évét, amely lehetővé tette számunkra, hogy újra felfedezzük az Atya irgalma szeretetének teljes erejét és gyengétségét, hogy mi magunk is tanúi lehessünk annak. Mindazonáltal az elmúlt két évben nem volt olyan ország, amelyet ne rázott volna meg a hirtelen ránk tört járvány. És itt hát ugye beszél a Covid-járványról, összefoglalja a Szentatya, hogy milyen, hogy az üres templomok, a kétségek, a félelmek, tehát egy visszatekintés van. Azért dicséri éppen ebből következőleg azokat az orvosokat, és hát itt azért Karikó Katalinra is gondolhatunk, hogy hát milyen büszkeségünk lehet, akik a gyógyszereket, a vakcinákat megtalálták, és hát azért nagyon-nagyon sok embert megmentettek. Itt jegyzem meg, hogy Jó, hát itt a közbeszédben sokszor van arról szó, hogy bizony, akiket beoltottak, hát azok milyen betegségeket kaptak, és talán ebben van is igazság, de nagyon gyorsan kellett cselekedni, és hát az összképet kell látni, hogy azért valószínű, sőt, szinte biztos, hogy sokkal több embert megmentettek ezek a vakcinák a Karikó Katalin által felfedezett is, mint amennyit nem. Na most, azt mondja a pápa, most jön a remény. Továbbra is égve kell tartanunk a remény fáklyáját, amelyet kaptunk, és mindent meg kell tennünk, hogy mindenki visszanyerje az erőt és annak bizonyosságát, hogy nyitott lélekkel, bizakodó szívvel és messzire tekintő elmével nézhet a jövőbe. A közelgő jubileum nagyban hozzájárulhat a remény és a bizalom légkörének helyreállításához, ugye a sok-sok fájdalom, próbatétel, létbizonytalanság után a közelgő jubileumnál, tehát az újjászületésben bízhatunk, ezért választottam a remény zarándokai mottót. Ugye ez a jelmondat. Mindez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha képesek vagyunk visszanyerni az egyetemes testvériség érzését, az, hogy összetartozunk, és folytatja a pápa, hogyha nem hunyunk szemet a szegények elhatalmasodó drámája előtt, hogyha minden erőnkkel megpróbálunk rájuk figyelni, és erőnkhöz, tehetségünkhöz mérten segíteni is. Hiszen ez olyan mérvű ez a szegénység, hogy férfiak, nők, fiatalok és gyermekek millióit akadályozza meg abban, hogy emberhez méltóan éljenek, különösen a sok valóban, itt azt mondja a Szent Atya, a menekültre gondolok, itt azért ugye mi hozzátesszük, hogy hát azért azokra a menekültekre, akik tényleg háborúk meg, hát a gazdasági helyzet miatt is ugye elmenekültek, de jogosan bejelentkeztek törvényesen egy-egy országba, tehát a lényeg az, hogy el kellett hagyniuk az otthonukat. És utána, ezt követően, hát a Szent Atya nagyon szépen, erre már viszont utaltam, hogy ugye a bibliai részeket elemzi, ugye azt, hogy ugye ez a bizonyos kezdés, az így hangzik, ugye Mózes harmadik könyve. Hallgassuk meg, előtte azt mondja, hallgassuk meg a szegények szavát a felkészülés idején, a bibliai parancs szerint, ugyanis a jubileumi év mindenki számára visszaállítja a föld terméséhez való hozzáférést. Leviták könyve 25. fejezet 6. 7. vers, amit a föld nyugalma idején terem, szolgáljon táplálékul neked, szolgádnak és szolgálódnak, napszámosodnak és a nálad tartózkodó idegennek, és jószágodnak és a földeden élő állatoknak legyen eledele minden, ami terem. Ezért a jubileum lelki jellegét, amely megtérésre hív bennünket, össze kell kapcsolni a társadalom, ez ugye a Szent Atyának hát egy jellemzője, a társadalmi élet, ez a szociális érzékenység, ezen alapvető szempontjaival, hogy egy koherens, tehát összefüggő egységet alkossanak.
Ösvényén halad. Feled ford és felé, dicsőséget, örök kegyelmet ad. Szent az Úr, jó az Úr, ő a pajzső alatt, boldog ember ki ösvényén halad.
A remény zarándokai mottóval hirdette meg Ferenc pápa a 2025-ös szent évet. Erről Kormos Csaba atyával beszélgetünk.
Akik már régebb óta fiatalok vagyunk, már azért az életünkben megélhettünk például egy szent évet, én is a 2000-es jubileum évre vissza tudok gondolni. A szent évek milyen módon segíthetik a keresztényeknek a lelki megújulását? Ugye említette Csabi atya többször is ezt a jubileum kifejezést.
Szentírásban, az ószövetségi szentírásban találkozunk azzal, hogy 50 évenként a jóbel, a szabadulás esztendeje következetben mit jelentett ez? Ez azt jelentette, hogy a rabszolgákat ugye fel kellett szabadítani, az adósokat, méghozzá nagy adósággal bírók is elnyerték az adósságuk visszafizetését, tehát felszabadultak az adósság terhe alól, és egyéb más szabadulások is voltak. Na most a szent évnek az a lényege, hogy az ember először is megtérjen, a bűntől megszabaduljon, tehát elforduljon, van egy negatív oldala, elforduljon mindattól, ami vagy aki lehúzná a nyomorba, a bűn szomorú világába. Másrészt pedig azt jelenti, hogy Istent és az ember társait a pozitív oldala szolgálja, rájuk jobban figyeljen, tehát nyitott legyen Istenre és az embertársaira. Tehát végül is Isten gyermekeinek szabadságában kell, hogy éljünk. Ezt nagyon-nagyon nyomatékosan szolgálják a szent évek az ima élet megújításával, és itt jön az, hogy a 2023-as évet a Szent Atya előkészületként 4 vatikáni liturgikus konstitúciónak az áttanulmányozására szentelte, ezt azért jegyezzük meg, előkészületként, a 2024-es évet pedig az imádság éveként határozta meg. Tehát a lelki megújulásnak lényege, hogy a lelki életünkben újuljunk meg. Miből áll a lelki élet? A lelki élet ugye az ima életből, a szentségi életből, a közösségi életből, ugye? Tehát, hogy ne legyünk gyermekek, vagy éretlenek az imában, hanem igenis fejlődjünk, növekedjünk, különösen a közösségi imákban, tehát a szentmise legyen még inkább az életünk középpontja, és a szentségek, és hát a zsolozsma is, tehát ezek a liturgikus imádságok. Mert mi a liturgia? A Krisztus titokzatos testének, az Isten népének, közös, nyilvános Isten dicsérete. És ez a szentmise, az imaórák liturgiája, a zsolozsma és a szentségek ünneplése. Hát, hogy ezekben is tehát megújuljunk, mert a szent év ugye azt szolgálja, és az eddigi szent évek is, hogy mint egy újjászülessünk, megtisztuljunk, megszabaduljunk a bűntől, és nagy odaadással önmagunk felajánlásával, teljes felajánlásával Krisztust és az embertársainkat szolgáljuk.
Ahogy gondolkoztam ezen a mottón, hogy a remény zarándokai, az első, ami eszembe jutott, hogy a remény, ugye ez egy keresztény töltetű fogalom, így is mondhatnám, de igazából, ha jobban belegondolunk, a három isteni erénynek az egyike, ugye a hit, remény és szeretetnek. De ha ezt megpróbáljuk átfordítani a profán világba, talán a reménynek a profán megfelelője lehet az optimizmus.
Van az optimista és a pessimista ember, és hát nekünk keresztényeknek, Krisztus követőinek éppen abból kiindulva, amit a Filippi levél második fejezet 5. versében ugye a Szent Pál apostol fogalmaz meg, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban van, és Krisztus mindig, még a szenvedésében, a halála előtt is ugye reménykedő. Most persze a tisztelt rádióhallgatóknak, akik azért nem hívők, még az egyházban úgy nincsenek benne, de jó szándékú, jó akaratú emberek, ugye nagyon sokan mondják, hogy a remény hal meg utoljára, ugye? Ez így van, az optimizmus azért az egy emberi reménykedés, az azt jelenti, hogy nem szabad bele tespedni a gondokba, bajokba, vagy nem szabad belemerülni a nehézségekbe, hanem látni kell a kivezető utat, látni kell a fényt. Nem szabad depresszióba vagy letargiába esni, hanem hát optimistának, reménykedőnek kell lenni. No most, már csak azért is, hát ugye ez tovább vezet azért, ugye az isteni erények azt jelenti, hogy ezek az istenes életnek az alapjai. Mert vannak sarkalatos erények, hát ezek már a kereszténység előtt megvoltak, beszéljünk azért róluk, hogy ugye okosság, igazságosság, erősség, mértékletesség. És ezek is nagyon fontosak, és hát a nem hívők is gyakorolják. Az életnek a rendezettségét és a szépségét szolgálják. Na most a három isteni erény, és itt a felújított főtemplomunkra, a székesegyházra, a bazilikára hadd utaljak, hogy itt van a három nő alak, ugye a háromszögnek, a timpanonnak a tetején, ugye a három jelképpel, hogy aki a szívet tartja, az a szeretetnek a jelképe, a szív a szereteté, aki a horgonyt, az a reményé, és a kereszt pedig a hitnek a szimbóluma jelképe. Milyen gyönyörű ez mindig jusson eszünkbe. Na most, mit mond a katolikus egyház katekizmusa? A három isteni erényről. Az emberi erények az isteni erényekben gyökereznek. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem lennének emberi erények, tehát begyakorolt jó az erény, begyakorolt egy készség. És nagyon fontos, hogy erényesek legyünk. Tehát legyünk pontosak, legyünk az emberi életről beszélek most csak, még nem a keresztény életről. Pontosak, hűségesek, megbízhatóak, őszinték, ugye? De ezek akkor lehetségesek, még azok számára is, akik ezt nem tudatosítják, vagy talán ellenzik, hogyha az Isten életből merítenek. A keresztényeket alkalmassá teszik a hit, remény, szeretet, hogy a Szent Háromsággal kapcsolatba lépve éljenek. És akkor most nézzük az Isten erényeket külön-külön. A hit, amely által hiszünk Istenben és mindabban, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott. A remény, amely most hát különös jelentőséggel bír a Szent Évet illetően, az, amely által, azaz isteni erény, amely által, mint boldogságunkra vágyakozunk a mennyek országára és az örök életre. Tehát nagyon fontos, hogy ugye Filippi levél 3. fejezet 21. vers, hogy a mi hazánk a mennyben van. Vagy a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 11. verse, hogy nincs itt maradandó hazánk. Mi a mennyei Jeruzsálembe, a mennyei városba vágyakozunk. Tehát ne ragadjunk bele ebbe a földi valóságba, hanem szeressük ezt a földet, de úgy, hogy mi itt vándorok vagyunk, mi itt zarándokok vagyunk. Éppen erről van szó, de a zarándok létünkkel tudjuk szebbé, boldogabbá tenni a földi életet is. És hát beszéljünk a szeretetről is, a szeretet, amely által Istent mindenek fölött önmagáért szeretjük, és fele barátunkat, mint magunkat, Isten szeretetéért. Ugye ezek a katolikus egyház katekizmusából való meghatározások.
Igen, és Csabi atya, hogyha tovább elemezzük, értelmezzük ezt a mottót, hogy a remény zarándokai, már a zarándoklat szóra is kitértél, ennek is, hogyha megkeressük a profán változatát, talán lehet az, hogy egy kirándulás, egy nyaralás, de hogyha valaki zarándoklatra indul, az mindig valami többet jelent, mert tulajdonképpen a zarándoklatban szerintem benne van valamiképpen a lemondás, illetve az áldozathozatal.
Pontosan erről van szó, és arról az alapmegállapítást rögzítsük, hogy a zarándoklatban azért veszünk részt, és itt hát én is megvallom őszintén, hogy itt a belföldi zarándoklatokban, külföldi zarándoklatokban is nagyon szívesen részt veszek. Miért? Tudatosítsuk. Az egész életünk, az egész keresztény életünk, ahogyan már ezt az imént érintettük többszörösen is, zarándoklét. Tehát az életünk a fogantatással kezdődik. És akkor az ember már teljes értékű élete szent és értetetlen, Isten képére és hasonlatosságára teremtetett testből és lélekből álló valóság. És akkor növekedik, erősödik gyermeklét, aztán serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, időskor, és most nagyon szép, hogy van ez a kronológiai sorrend, tehát a kronosz, és van a kairosz, a belső idő, és az a szép, hogy nekünk erre a kairoszra, a belső időre kell hangsúlyt helyeznünk, arra, és ez erősíti az optimizmusunkat, és földi értelemben, ugye, aztán meg hát a keresztény reménységünket, hogy nekünk, ahogy a földi sátrunk, testünk egyre gyengébb lesz, és hát az összeomlás a halál felé tart, a testi halál felé, a lelkünk, az Istennel való kapcsolatunk egyre inkább megújul, megfiatalodik. Van egy fordított valóság, hogy ahogy öregszik és fárad és gyengül a testünk, úgy fiatalodik a lelkünk, és ha fiatalodik, akkor abból, hogy a test és a lélek az egységben van, akkor ez sokszor azt is jelenti, hogy bizony sok embert úgy tapasztalatunk meg, hogy a lelki fiatalodása, a fiatalsága testére is nagyon jótékony hatással van. Az ember, amikor zarándoklatra indul még a földi életében, akkor ezt azzal az elhatározással teszi, hogy megváltozzék. A túra vagy a kirándulás bizonyos földi dolgok elintézését jelenti. Tehát, hogy kikapcsolódunk, ezek is fontosak, feltöltődünk, elutazunk, hát ezt is hagy vegyem bele, a munkás sok-sok dologgal teli év után egy szabadságra, ugye. De ha csak azt nézzük, hogy a testünk megújul, feltöltődik akkor, amikor egy túra csoportban vagy szakosztályban benne vagyunk, vagy túrázunk rendszeresen, és hát ez is a lélekre is nagyon jó hatással van, de azért alapvetően a testi egészséget hivatott szolgálni és biztosítani, megerősíteni. A zarándoklat viszont azzal az alapvető céllal bír, hogy én elsősorban lelkileg újuljak meg, hogy az Istennel való kapcsolatomban változás történjék, hogy a lelki életem, azon belül az imádságom, és az imádságomban, tehát az önismeretem, de úgy, hogy az önismeretem nem önkényesen, hanem hogy a Krisztussal való szembesülés során egy zarándoklaton, tehát mondjuk az, hogy tényleg egy gyalogos zarándoklaton, említetett itt ugye az áldozathozatal, a fáradtságnak a vállalása, itt ez olyan csodálatos, hogy valakiért történik. Minden, ami e világon van, nekünk keresztényeknek Jézus Krisztusért történik. Mert ha érte élünk, hordozzuk mindennapi keresztjeinket, érte, szenvedünk, halunk, zarándokolunk, akkor egyre inkább megismerjük önmagunkat, és egyre inkább megerősödik a lelkünk, megtisztul a sallangoktól, a rendezetlen hajlamoktól is. Tehát ez is nagyon, vagy a jellemhibáinkkal szembesülünk, hogy Istenem, hát én azt nem is tudtam, hogy én mondjuk ennyire hiú, vagy ennyire makacs, vagy ennyire olyan ígéreteimet meg nem tartó vagyok. Ezek egy zarándoklat során megnyilvánulnak, ezekkel szembesülök, és az irgalmas Isten azt mondta, hogy de nehogy elkeseredj, ne esj kétségbe, hanem ezeknek a megtalálása, meglátása segítheti azt, hogy új emberré válj, olyan emberré, mint az én fiam Jézus Krisztus.
Akarod, megtisztíthatsz engem, csak egy szóval mondd, és él a lelkem. Légy segítségül hitetlenségemen, mondd, hogy hozzád menjek a vizeken. Nem hagylak, elfutok utánad, hát egyszer kerülöm a várad, megragadom a ruhádat, s kiáltok hozzád. Dávid fia, könyörülj rajtam, érincs meg otthon, ember nem segít. Dávid fia, könyörülj rajtam, ez a megtört szív most téged hív, segíts! Ha akarod, megtisztíthatsz engem, csak egy szóval mondd, meggyógyul a testem. Légy segítségül hitetlenségemen, mondd, hogy hozzád menjek a vizeken. Nem hagylak, elfutok utána, hát egyszer kerülöm a várat, megragadom a ruhádat, s kiáltok hozzád.
Karácsony a remény születése. Erről Kormos Csaba atyát kérdezzük.
Tehát, ahogy említettük, ezt a szent évet Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika szent kapujának a megnyitásával kezdi el, nyitja meg, amely idén, tehát december 24-én lesz szenteste, és a pápa döntése szerint pedig a világ Rómán kívüli egyház megyéiben idén december 29-én a Szent Család vasárnapján kell megnyitni a szent kaput. De ugye itt a két ünnep között ott van a karácsony ünnepe, amire a beszélgetés elején mondtam, hogy rá fogunk térni, hogy a karácsony a remény születésének, Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Csabi atya, szerinted ebben a kontextusban, ebben az ünnepkörben, hogy lezárjuk az imádság évét, megnyitja Ferenc pápa a szent évet, és karácsony is nyilván ott van közötte, egy nagyon fontos keresztény ünnepünk, de tudjuk azt, hogy a karácsony húsvét nélkül nincs, vagy húsvét karácsony nélkül nincs, a két ünnep szorosan összekapcsolódik. Ez az idei karácsony a remény születése. Milyen különleges üzenetet hordoz ezeknek az ünnepeknek a tükrében?
A karácsony a húsvét után a második legfontosabb ünnepünk. Tisztázzuk azt, és ezt a rádió hallgatóknak is tisztelettel mondom, hogy mi, Krisztus követői keresztények azt valljuk, hogy a karácsony lényege, hogy az Isten vállalja a mi emberi létünket, az első eljövetelét ünnepeljük, amikor kisgyermekként megszületik. Ugye a Galata levél 4. fejezet 4. versében írja Szent Pál apostol, hogy akkor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. Na most miért remény a mi Urunk Jézus Krisztus? Hát éppen azért, mert ő nem csupán egy ember, ő nem teremtmény, hát ezt megvalljuk a Nicea konstantinápolyi hitvallásban gyönyörűen, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. És most figyeljünk csak, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Na most ez az, amit az Úristen, a mennyei atya megadott nekünk, hogy Jézus Krisztust, az ő szent fiát elküldte, és ő pedig a fényességes mennyei palotájából, ugye az örök létből, egy másik dimenzióból, az isteni világból eljött és vállalta, közösséget vállalt velünk, vállalta a munkát, vállalta az imádságot, vállalta a mi emberi létünket minden nyűgével együtt. Hadd mondjak itt egy nagyon fontos és hozzám közel álló szentírási szakaszt, egy Krisztus dicsőítő himnuszt, ami összefoglalja, hogy Krisztus nekünk a karácsonykor az öröm születése. Ez a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. versétől a 11. versig tartó rész. Jézus Krisztus isteni bivoltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgajalokot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett hozzánk emberekhez. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a földön, a mennyben és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát amikor itt nekünk betegségek, háborúk, gazdasági nehézségek, politikai nyomás, mindennapi létbizonytalanság nyomasztólag jelentkeznek, és testünket, lelkünket hát megkeserítik, akkor ott van az, hogy tehát Jézus eleve azt jelenti, hogy Isten megváltja népét a bűneitől, hogy beteljesedik az Izajás próféta 7. fejezet 14. verse, hogy íme a szűz fogan fiút szül, és Emmanuelnek nevezi, ami azt jelenti, velünk az Isten. Tehát Krisztus nekünk azért a jövőnk, emlékezzünk mostanában ugye a pápa látogatásra, vagy az eukarisztikus évre is, de hát a pápa látogatás motójára, hogy Krisztus a jövőnk, és azért a reményünk, mert az emberi reménykedés ellenére, ami benne van a Szentírásban, vagy a reménytelenség ellenére, az Isten benne megadja azt a reményt, ami felülmúlja a mi értelmünket, mind az elménket, minden emberi képességünket, és hát nézzük szemléletesen, hogy ott van Jézus, Mária, és ott van a kis baba, aki ölelésre tárja karjait, mert azt mondja, hogy ne féljetek, én veletek vagyok, én mindig reményt adok nektek, és én, mert én vagyok maga a megtestesült reménység, és általam az ószövetségi jövendőlés beteljesül, hogy reményt és jövőt adok nektek.
December 25-én, karácsony első napján nagyon sokan elmegyünk a templomba reményeink szerint, de akik vannak már biztos önök is, akik december 24-én az éjféli szentmisén vesznek részt a családokkal együtt. Csabi atya, szerinted ennek a idei karácsonynak mi lehet az üzenete a családok számára?
A családok számára ennek az idei karácsonynak az lett az üzenete, hogy nézzük ezt a karácsonyt, Jézus Krisztus születését, az Isten emberré levését, mert ez a lényeg. Tehát nézzük ezt így. Először is vessük el azt a tisztelt rádióhallgatóknak is mondom, hogy igyekezzünk elvetni azt, hogy a szeretet ünnep. Ez nagyon általános. Nem. Az az üzenet, hogy a szeretet nem érzelem, nem csak egy érzés, nem csak egy hangulat, hanem a szeretet egy életforma. A szeretet maga Jézus Krisztus. Na most, ha maga Jézus Krisztus, Jézus mit kér? Jézus azt kéri, hogy kövessük a példáját. Hát milyen példát mutat nekünk? Az, hogy például karácsonykor már szenteste is, meg hát az egész adventben, tehát a karácsonyi készületben úgy készüljünk, és úgy zarándokoljunk, úgy legyünk peregrinuszok, hogy mondjam ezt a latin szót, tehát hogy tudatosítsuk azt, hogy mi peregrinuszok, zarándokok vagyunk, az egyház évnek egy évbe Krisztus megváltó misztériumának egy évbe való sűrítése és megünneplése ugye azt szolgálja, hogy ne ragadjunk bele ebbe a földi valóságba, ne itt keressük a földi paradicsomot, hanem szeressük az embereket, szeressük ezt a földet, de elsősorban az Úr Krisztust ismerjük, meg őt szeressük, karácsonyra készülve, adventben, szenteste, karácsonykor imádkozzunk, újuljunk meg az imában, nagyon fontos. A szűzanya is most felhívja arra a figyelmet, hogy gyermekeim Medjugorjéban, november 25-i üzenetében, egy hónappal karácsony előtt, imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok a családokban. Nem érdekes ez? Hogy pontosan ez az egybeesés megvan. A békért, különösen a békért, a szűzanya nagyon egyszerű, eszköztelen szavakkal beszél, de arra kér, hogy a családokban, a közösségekben legyen végre közös imádság. Ebben nagyon gyengék vagyunk. Nagyon kérek mindenkit, hogy ezt tegyük meg. Vegyünk részt, legyen a karácsonyunk csúcsa és az egész ünneplésünk forrása a szentmise. Készüljünk fel szentgyónással. Találjuk meg az irgalmasság testi és lelki cselekedetei gyakorlásának a módját, és ha az Úr Krisztus szegényen jött ebbe a világba, akkor ne feledkezzünk meg se karácsonykor, se karácsony után a szegény, elesett beteg emberekről, hanem lássuk meg bennük a megtestesült reményt, az Úr Jézus Krisztust.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba atyának ezt a beszélgetést, és kívánom neked is, illetve a rádió hallgatóknak is, hogy reményteljes szent karácsonyunk legyen 2024-ben.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánok mindenkinek szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket.
Mit annyira vártunk, most semmi se fontosabb. Készül a szívünk, minden más várhat, nincs nálunk boldogabb. De üres az ünnep, ha csak magunkat látjuk, s az ünnepelt nincs sehol. Nélküle semmit nem ér a karácsony, hisz minden csak róla szól. A legnagyobb ajándék, amit ember kaptak, a szeretet csodája, mit a mennyből nekünk adtak. Kicsiny Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, ki hígföld alkotója, ki érti ezt? Valaki mondja meg, karácsony mit jelent? Szívünk, csak nagyokat nézünk, széttárva két kezünk. Valaki eljön a mennyből, él és hal értünk, megmenti életünk. Ki ez az Isten, ki így szeret minket, mindent remél és hisz. Megérti szívünk, karácsony titkát, a szeretet mindent visz. A legnagyobb amit ember kaphat, a szeretet csodája, mit a mennyből nekünk adtak. Kicsiny Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, ki végföld alkotója. A legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, a szeretet csodája, mit a mennyből nekünk adtak. Kicsiny Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, ki végföld alkotója. Karácsony mit jelent? A legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, szeretet csodál. Mennyből nekünk adtak, kicsiny Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, ki hígföld alkotója. A legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, szeretet csodája, mit a mennyből nekünk adtak, kicsiny Betlehemben, rongyos istálóban, ott fekszik a gyermek, ki hígföld alkotója, ki érti ezt? Karácsony mit jelent? Karácsony mit jelent? Karácsony mit jelent? Karácsony mit jelent? Karácsony mit
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,